Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A Portfolio.hu elemzője Beinhard Attila van a telefonnál. Hogy áll a forint? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. 3-7-es mélyponton is járt a ma reggeli kereskedés során a forint az euróval szemben, azaz a jegyzések megcsípték a 295-ös szintet, de ez egy nagyon erős ellenállás a forint további gyengülése útjában, éppen emiatt erről vissza is pattant az árfolyam, bár ez nem jelentős egyelőre. Most 294,5 körül jár a kereskedés, ugye most nyitottak az európai részvénypiacok az olasz választási eredmények hatására, egyelőre egy jelentős esés, ami látszik, de vizepiacokon viszont úgy tűnik, hogy a pánik jelei azok, mintha kezdenének elmúlni, és talán ezzel is összefügg az, hogy a forint nem gyengült jelenleg tovább. A svájci frankkal szembeni jegyzések reggel még a 243-as szint környékén is jártak, most azonban már némi visszarendeződés mutatkozik, de 242 körül látom jelenleg a jegyzéseket, ez azért azt jelenti még mindig, hogy másfél hónapos forint mélypontot láthatunk. A dollárral szemben pedig még markánsabb volt az elmozdulás, itt 226 felett is járt a kereskedés, ez pedig szeptember eleje óta a leggyengébb forintot jelenti, most egyébként 225,5 körül ingadoznak a jegyzések.
Délutáni kamatdöntés számíthat még valamit?
Természetesen fontos lesz a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntése. Itt ugye a piaci várakozás az az, hogy 25 bázisponttal tovább vágja az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. Az lesz természetesen fontos, hogy ehhez milyen üzeneteket társít, ezt pedig ugye délután 3 órától ismerhetjük meg Simer András, egy bankelnök tájékoztatója segítségével.
Beinhard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Az Erste Befektetési ZRT igazgatóhelyettese Vaszkó Szabolcs is itt van a telefonnál. Rossz nyitást a számított, jó reggelt kívánok, így lett?
Jó reggelt kívánok, igen, abszolút, az európai piacok bő 1%-os csökkenésben vannak, és a magyar tőzsde is 1,3%-os mínuszban nyitott, jelenleg 244 pontos csökkenésben vagyunk. És alapvetően két blue chip húzta le az indexet, a MOL és az OTP is 2%-os csökkenésben van, a MOL 17.150, az OTP pedig 4.629-en van jelenleg. A MOL ma publikált a negyedik negyedéves eredményét, ami az elemzői várakozásoktól mintegy 20%-kal maradt el, hogyha az üzemi eredményét nézzük. Ez nyilván még hozzátett az egyébként is negatív hangulathoz. A Telekom egyébként oldalazik, 387-en volt rá az utolsó kötés, a Richterben pedig 35.190-en látom az utolsó kötést, ami egy minimális emelkedés a tegnapi záróértékhez képest.
Vaszkó Szabolcs, Erste Befektetési ZRT, köszönöm szépen a stúdióban. Itt van Kasnyik Márton, a Napi Gazdaság munkatársa. Mindenki az olasz választások patthelyzetével magyarázza a piacok állapotát. Miért ilyen fontosak az olaszok? Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az olaszok a legnagyobb európai adósságpiac, tehát az, hogyha a kint lévő kötvényüknek az állományát nézzük, Európában az a legnagyobb, és a világon is a harmadik legnagyobb, tehát csak az Egyesült Államok és Japán van mögötte így az államadósság méretét nézve. Úgyhogy itt egy hatalmas piacról van szó, és amikor az olasz kötvényhozamok ilyen nagy kilengéseket mutatnak, az egy hatalmas adag pénzt érint, úgyhogy ezért figyelik a piacok ennyire árgus szemekkel ott a változásokat.
És a választási padhelyzettel mi a baj? Hát ha minden kötélszakad legfeljebb lesznek megint választások egy hónapon belül, lezavarják és tiszta helyzet áll elő, nem?
Hát itt egy nagyon komplikált helyzetben van az olasz politika, ugyanis van egy olasz jegybank elnök, az Európai Központi Bankban, Mario Draghi, aki a legtöbb ember szerint ugye a tavaly nyári egy londoni nyilatkozatával elég sok kételyt eloszlatott az euróválsággal kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy az Európai Központi Bank mindent meg fog tenni azért, hogy megmentse ugye az eurót, amiben benne van az, hogy ugye beígértek mindenféle programokat, amiket bizonyos esetekben megvalósítanak. Viszont ehhez az kell, és ezzel gyakorlatilag az Európai Központi Bank egy olyan terepre lépett, ahol maga mögött tudva egyébként a legnagyobb európai országokat, leginkább Németországot, hogy kierőszakoljon olyan reformpolitikákat az eurozóna különböző tagországaiban, amiket megvalósítva aztán szerintük a növekedés szilárdabb alapokon állna. És hát ezt a politikát kezdte megvalósítani Mario Monti, aki egy teljesen párton kívüli emberként egy ilyen liberális technokrata nézetű emberről van szó, akit mind a két olasz pár támogatott a nagy pánik hatására, ami tavaly volt, és ebben az összefüggésben ugye az Európai Központi Bank támogatásával és az ilyen piacnyugtató Monti-féle reformpolitikával sikerült a hozamokat leszorítani egy most már fenntartható szintre. Tehát ugye tavaly volt, amikor 7%-ot ostromolták már az olasz kötvényhozamok, amik, hogyha hosszú távon így maradtak volna, az már fenntarthatatlan egy ilyen nagy tömegű államadósság esetén, mint Olaszország, különösen akkor, hogyha a növekedés annyira lassú, mint Olaszországban, ahol gyakorlatilag egy évtizede nem volt növekedés egyáltalán.
Igen, de ez nem volt népszerű politika, jöttek a választások, és úgy néz ki, jön Berlusconi. Vagy a baloldal.
Hát Berlusconi most úgy tűnik, hogy nem, legalábbis a mostani már majdnem minden szavazatot feldolgoztak, és egyelőre 4/10 különbség van az alsóházi szavazás tekintetében. Ugye Olaszországban elég érdekes a választási rendszer, ugyanis ott az alsóháznak meg a felsőháznak gyakorlatilag ugyanannyi hatalma van, viszont máshogy választják őket. És az alsóházban egy ilyen győztes mindent visz el van, tehát hogyha ott nyer a Bersani féle baloldali koalíció, akit a piacok sokkal hitelesebbnek látnak, mint a már sokszor ígéretszegésen és mindenféle problémákkal elkapott Berlusconi, akkor ott meg lesz a többsége a baloldalnak, tehát ott nem jön vissza Berlusconi, viszont a felsőházban, ahol ilyen tartományi alapon osztják el a mandátumokat, ott egy olyan padhelyzet alakult ki, hogy senkinek nincsen többsége, gyakorlatilag az egynegyede van a szavazatoknak ott a baloldalnak, Berlusconinak is egyesek által ilyen Hoffi Géza-szerű humoristához hasonlított Beppe Grillo nevű úriembernek, aki hát korábban egy ilyen humoristaként futott be, de aztán elkezdett egy populista mozgalmat szervezni, és egyenre nem nagyon sokat tudni arról, hogy ők valójában mit is akarnak, és hogy lehet-e velük együttműködni kormányzás szempontjából.
A piac számára a legtisztább megoldás ilyenkor egy új választás, ahol tisztázódnak az erőviszonyok, és valaki kap valami masszív többséget? Ha
ez,
kap?
Ez felmerült, hát most egyenlőre úgy tűnik, hogy ilyen kaotikus irányokba mennek a dolgok Olaszországban, ugyanis az elnök környezetéből felmerült az a lehetőség is, hogy esetleg egy átmeneti kormányt megbíznak, amelyik kidolgoz majd egy új választási törvényt, és akkor majd az alapján új választások jönnek.
Hogy egy évig beletelhet.
Pontosan, tehát ez teljesen elfogadhatatlan lenne, már csak azért is, mert valamilyen módon folytatni kéne ugye a piacok szerint legalábbis azt a reformpolitikát, amit Monti elkezdett, és hát ezzel a legnagyobb gond az, hogy ugye nincsen meg mögötte a lakossági támogatás, hiszen hogyha megnézzük, hogy Berlusconira és Grillóra, akik mindketten már fel is vetették azt, hogy ki kéne lépni az eurozónából, esetleg rájuk szavazott az olaszoknak 55%-a. Amit persze lehet azzal vetni, hogy most alacsony volt a részvétel, persze csak olasz összehasonlításban, mert így is 75%-nyal mentek el szavazni, ami azért Magyarországon nézve magasnak tűnik, amikor Olaszországban ez magasabb szokott lenni a részvétel. De az biztos, hogy itt most már ezeknek a megszorítási politikáknak a demokratikus legitimációjáról kell eléggé elgondolkodni.
Ki szereti a megszorítási politikánkat?
Hát senki, de néha el lehet érni egy olyan koalíciót ugye politikailag, amiben ez megvalósíthatóvá válik.
Meglátjuk, mi lesz a továbbiakban. Kasnik Márton, Napi Gazdaság, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Szerdán tárgyalja Budapest közgyűlésen a költségvetés, Tóth Kata, a Napi Gazdaság munkatársa ül itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánok, mit tudtok?
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, és megvannak a főszámok. A bevételi és a kiadási főösszeg is 330,5 milliárd forinttal számol a budapesti költségvetésben az idei évre. Korábban a szakértők 300 milliárd forint körüli összeggel számoltak, tehát nagyjából úgy sikerült is belülniük, hogy mivel lehet kalkulálni Budapestnek ebben az évben. Azt telibe találták, hogy miből lesz a fő bevétel, természetesen az iparűzési adóból, mert ugye most már feladatfinanszírozás adásban. Ami viszont érdekes, hogy szakértők azt mondják, és az ő számításaik is azt igazolják, hogy ez a költségvetés sajnos azzal fog járni, hogy a budapesti beruházások le fognak állni, illetve teljes egészében az államtól fognak függeni. Ezek a beruházások elsősorban a BKV-hez és a csatornahálózatnak a felújításához fűződnek. Ez az egyik érdekesség.
Akkor ezek szerint törvényesen stabil a költségvetés, egyensúlyban van.
Természetesen igen, tudnék, az önkormányzati törvény értelmében az idei év az, amikor nem lehet már deficites büdzsével előállni.
Az adósság átvállalás számaival hogyan számol a költségvetés? Megvan már? Mert ilyen
40-50-60%-os átvállalásról van most szó, de ez is csak az év második felétől ketyeg.
Tóth Katona, Igazdaság. Köszönöm szépen, további részletek alapban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!